Vajon a Föld melegedése okozza ezeket a jelenségeket?
A biztosítók kimutatásai szerint világszerte folyamatosan növekszik az időjárás és a víz által okozott gazdasági károk és halálozások aránya. A Katrina hurrikán által okozott 82 milliárd dollárnyi kár példátlan az Egyesült Államok történetében. A 2003. augusztusában bekövetkezett hőhullám több tízezer áldozatot követelt szerte Európában. 2010. májusában két olyan erősségű ciklont érzékeltek, tapasztaltak Magyarország felett, amelyre korábban csak 10 évente volt példa. Ebben a hónapban a csapadékrekord is megrőlt.
Hogyan lehet megmérni a légkörben lebegő parányi részecskék mennyiségét? Honnan tudjuk, merre száll a vulkáni hamu? Mi olvasható ki a cseppkövekből és a fatörzsekből? Ma a legfontosabb kérdés, amelyre választ keresünk, hogy képes-e az emberiség megváltoztatni a légkör működő rendszerét?
Nézzük, mi minden befolyásolja az éghajlatot. Nagyon sok minden. A napsugárzás, a légkör összetétele, az összes szférák, azaz a szárazföldek, az óceánok, a jég, valamint az élővilág, illetve a szférák közötti különböző bonyolult kölcsönhatások. Az egyik kulcstényező a légkör kémiai összetétele, amely alapvetően meghatározza a Földünk felszínének energiamérlegét. Annó filozófiai órán azt tanultam, hogy a lét határozza meg a tudatot, pedig egy népi bölcsesség szerint a szél határozza meg a húzatot. Most itt sem húzat, sem szél nincsen, sőt úgy érzem, kicsit a levegő is elfogyott körülöttem.
A napból érkező rövid hullámú sugárzást a légkör átengedi. A felmelegedett földfelszín által kibocsátott hosszú hullámú sugárzást viszont az úgynevezett üvegházgázok elnyelik, és energiáját szépen visszaküldik a felszínre. A földi átlaghőmérséklet így a felszínen 15 Celsius fok. Ugyanez üvegházhatás nélkül 32 fokkal lenne hidegebb. Nem minden légkörbe kerülő anyag okoz üvegházhatást, sőt, az atmospheric blank clouds, azaz légköri barnás felhők új keletű fogalom a kontinentális léptékű levegőszennyezés megnevezésére. Valójában nem is igazi felhőkről, hanem hatalmas, egybefüggő, jó sok kormot tartalmazó szmogról van szó.
Hetek óta nem láttuk a napot. Hideg, nyírkos levegő ül a szürke és poros város felett. Egyre fullasztóbb a helyzet. Szerintem a tüdőmnek és a légutaimnak pontosan annyira használ, mint a kedély állapotomnak.
Magyarországon is előfordulnak extrém smog helyzetek, főleg télen, amikor a hideg levegő megszorul a Kárpát-medencében, és a felette lévő meleg levegő gátolja a mozgását. A barátságtalan, nyírkos, ködös időjárási helyzetben megnő a nitrogénoxidok, a szénmonoxid és különösen a szállópor koncentrációja.
Ha most vennék egy nagy levegőt, hogy egy szuszra el tudjam hadarni önöknek a mondandómat, akkor ez az egy szusznyi levegő tartalmazna körülbelül 1/5 részben oxigént, 4/5 részben nitrogént, kevesebb mint 1%-ban nyomgázokat, köztük üvegházgázokat, metánt, ozont, széndioxidot, kéndioxidot, valamint egyéb anyagokat, köztük némi vízgőzt is. A kis koncentrációban jelenlévő gázok és részecskék hasonlatosak a testünkben megtalálható nyomanyagokhoz. Nélkülözhetetlen a jelenlétük, de se túl sok, se túl kevés nem jó belőlük. Elég könnyű belepiszkálni a rendszerükbe. Vajon mióta és milyen módszerekkel tud változtatni az ember a levegő összetételén?
A levegőszennyezésre nem lehet büszke az emberiség, mert nem mi találtuk fel. A régmúlt legerősebb légköri katasztrófáit gigantikus vulkánkitörések, kozmikus objektumok becsapódásai okozhatták. Ilyen robbanásszerű beavatkozásra az ember sokáig nem volt képes. Arra viszont igen, hogy folyamatosan és egyre növekvő mennyiségben juttasson a légkörbe különféle anyagokat. Ebben az áldásos tevékenységben a tűz felfedezése, a fosszilis energiahordozók használata játszotta a legfontosabb szerepet.
Ám a légkörben nem minden gáz keveredik el egyenletesen. Vannak olyan gázok és szilárd részecskék, vagy éppen szennyező anyagok, amelyek a légkör magasabb rétegeiben nagyobb arányban fordulnak elő. Hogy mindezt honnan tudjuk? Természetesen valakik valamikor megmérték. Elsőre nem is tűnik bonyolultnak a dolog. Csak egy kis levegőt kell levinni egy jól felszerelt laborba a magasból. Vagy egy jól felszerelt labort kell felvinni a magasba.
A meteorológiai szolgálatok a világon mindenütt folyamatosan figyelik a légkör állapotát. Napjainkban 11 000 földfelszíni állomás, 1300 magas légköri megfigyelő állomás, 4 000 hajón végzett mérés, 1200 bója, napi 150 000 és 3 millió közötti repülőgépes jelentés szolgáltat adatokat, és akkor még nem beszéltünk a kvázipoláris és geostacionárius műholdak sokaságáról. Ennek az összetett nemzetközi rendszernek része az Országos Meteorológiai Szolgálat megfigyelő hálózata is. A meteorológusok, köztük Bozó László, már jó ideje nem csak a holnapi időjárás előrejelzésével foglalkoznak. A rengeteg begyűjtött adat felhasználásával olyan modelleket próbálnak felállítani, amelyek a lehető legpontosabban írják le a légköri jelenségeket.
A háttérben láthatjuk azt, ahogy jelen pillanatban éppen hidrogén gázzal töltjük azt a balont, amely néhány perc múlva majd azt a úgynevezett rádiószondát fogja a magasba juttatni, amelynek az a feladata, hogy folyamatos információt szolgáltasson nagyon fontos meteorológiai paraméterekről, úgy mint a hőmérséklet, a légnedvesség, illetve a légnyomás, illetve magának a szondának a térbeli sodródásából tudunk következtetni a légköri áramlási viszonyokra. Ezek a szondák általában 30-35 km-es magasságig képesek emelkedni a légkörben, és mindazok a meteorológiai modellek, amelyeket az előrejelzésekhez használunk, alkalmazzák ezeket az adatokat, számukra ezek a bemenő paraméterek nélkülözhetetlenek.
A felhőket régóta és sokféle módszerrel kutatja az ember. Napjainkban a meteorológusok már gyakrabban ülnek a számítógépük előtt, mint amennyit az eget fürkészik.
Nagyjából a 20. század 60-as éveikre tehető az a felismerés, hogy az ember által okozott légszennyezés az nem csak közvetlenül a kibocsátó források közelében, hanem attól nagyon jelentős távolságban is komoly környezeti problémákat okozhat. Ez a felismerés felvetette annak a szükségességét, hogy Európában, tehát egy ilyen sűrűn lakott kontinensen egy olyan folyamatos monitoring, egy olyan folyamatos megfigyelő hálózat létesüljön, amely lehetővé teszi egyrészt ezeknek a legfontosabb antropogén eredetű légszennyező anyagoknak a folyamatos megfigyelését. Ez az úgynevezett Európai Háttér Légszennyezettségmérő Hálózat. És erre a megfigyelő hálózatra építve, amely természetesen önmagában is nagyon fontos információkat szolgáltat, egy olyan modellezési, előrejelzési, környezetállapot értékelési bázis is létrejöhetett, amivel azokon a területeken is tudunk információt szolgáltatni, ahol egyébként közvetlenül mérni nem tudunk.
A természetes üvegházhatás kétharmada a légkör víztartalmának köszönhető. Ennek mennyisége nem változik jelentősen az emberi tevékenység hatására. Ugyanez sajnos nem mondható el a következő három komponensre. A széndioxid, a metán és a dinitrogénoxid mennyisége egyaránt jelentős növekedést mutatott az utóbbi évszázadokban.
Ebben a lufiban nagyjából 33 liter széndioxid és persze vízgőz van. A belélegzethez képest a kifújt levegő 100-szor több széndioxidot tartalmaz. A fotoszintézis során a Földön körülbelül 120 millió tonna széndioxid cserélődik ki, ez nagyjából annyi, mintha a Föld 7 milliárd lakosa egy éven keresztül naponta 66 ezer ekkora lufit folyna fel. Na jó, egy kicsit nagyobbat. Eddig ez rendben is lenne, de ma az egész légkörben több mint 6-szor ennyi széndioxid található. Tudom, most azon gondolkoznak, hogy vajon ez mennyi piros lufi felfújására lenne elegendő. Ám mielőtt meggondolatlanul belefulladnak a piros lufi rengetegben, érdemes ezt a problémát más szemszögből is megközelíteni.
19. században már ismert volt, hogy a légkör összetétele az üvegházhatáson keresztül meghatározó befolyást gyakorol a föld éghajlatára. Abban az időben még csak a széndioxid és a vízgőz hatását ismerték. Az 1950-es évek végén megkezdett rendszeres levegőszennyezettség mérések bizonyították be viszonylag gyorsan azt, hogy a levegőben a széndioxid mennyisége jelentős mértékben és gyors ütemben növekszik. A potenciális éghajlati következmények miatt a Meteorológiai Világszervezet úgy döntött, hogy a levegő összetételét mérő alapállomásokon a mérési programba iktatja a légköri széndioxid koncentráció folyamatos nyomon követését. Ez még az 1960-as évek végén történt. Magyarország az elsők között csatlakozott legalábbis Európában ezekhez a mérésekhez. Nálunk 1981-ben indultak meg a légköri széndioxid mérések az Országos Meteorológiai Szolgálat Káposztai háttérlevegő szennyezettség mérő állomásán.
Minél magasabban helyezzük el a műszereket, annál nagyobb területre érvényesek az adatok. Magyarországon 1993 óta az Antenna Hungária és az Országos Meteorológiai Szolgálat együttműködésében a Hegyhátsáli TV adótornyon 115 méteres felszín feletti magasságig folynak mérések. Ezt 2001 és 2008 között Európai Uniós támogatással rendszeres repülőgépes mérések is kiegészítették. Az itt nyert mérési adatok bekerülnek a nemzetközi adatbázisokba, és számos kutatási programban hasznosítják őket világszerte.
Az elmúlt 30 évben a légkör széndioxid mennyisége körülbelül annyival emelkedett, mint az ipari forradalom kezdetétől egészen a mi mérésünk kezdetéig, miközben ugye eltelt több mint 200 esztendő. Ma a széndioxid koncentráció 16%-kal magasabb, mint 1981-ben, amikor a méréseket kezdtük, és mintegy 40%-kal magasabb, mint a 18. század közepén az ipari forradalomnak a hajnalán.
Most biztos azt gondolják, hogy légből kapott ötletekkel próbálom önöket elkápráztatni. Nem tagadom, így van. Tudták önök, hogy az utasszállító repülőgépek évente 600 millió tonna széndioxidot bocsátanak ki a légkörbe? És akkor ugye az autókat, a hajókat, a mobiltelefonokat, a számítógépeket, a fűtőtesteket és az elektronikus háztartási eszközöket még nem is említettük. Ám mielőtt még jobban elborzadnának, elárulom, hogy nem csak a túl sok széndioxid szennyezi a levegőt.
Amit mi pornak és füstnek ismerünk, az a levegő gáz, szilárd és cseppfolyós szabad szemmel nem látható részecskéinek együttese. Ezeket a parányi anyagokat a szaknyelv aeroszoloknak nevezi. Kicsik, de nélkülözhetetlenek. Aeroszolok nélkül nem keletkeznének felhők, és nem esne az eső. Persze, ha túl sok van belőlük a belélegzett levegőben, veszélyt jelentenek az egészségünkre.
Ezeket a részecskéket városi levegőben szállóporként ismerjük, és mostanság elég sok probléma akad velük. A levegőszennyezés azonban nem korlátozódik városokra, hanem ma már a Földön mindenhol megjelenik. Az északi sarktól kezdve a Himalája gleccsereig mindenhol találkozhatunk a levegőszennyezésből származó részecskékkel. Talán a déli sark az egyetlen olyan terület a Földön, ahol egyelőre a levegőszennyezés még nem jelent problémát. Ezeknek a részecskéknek ma már globális éghajlatmódosító hatásuk van, hiszen befolyásolják a földfelszínt elérő napsugárzás mennyiségét, amelyre sem a levegő fő alkotói, sem pedig a üvegházhatású gázok nem képesek.
Városi környezetben az aeroszol részecskék egy része komoly veszélyt jelenthet az emberi szervezetre, hiszen felületükhöz számos mérgező vegyület tapadhat. Egy ember átlagosan naponta 30 kiló levegőt lélegez be, és a légutakban megtapadó részecskék esetenként komoly egészségkárosodáshoz vezethetnek.
Budapesti szállóport vizsgálva megállapítottuk, hogy a téli szmog kialakulásáért a hagyományos fűtés legalább akkora mértékben felelős, mint a közlekedés és az ipari tevékenység együttvéve.
Hogyan kerülnek ezek a részecskék a levegőbe? Milyen átalakulási folyamatokban vesznek részt? Az MTA levegőkémiai kutatócsoport munkatársai ezekre a kérdésekre keresik a választ. Felismerték, hogy a humuszképződéshez hasonló, de annál sokkal gyorsabb folyamatok is végbe mennek a levegőben. mi pedig a robbanómotorok üzemeltetésével, a közlekedési eszközök kopó alkatrészeivel és persze a nem túl korszerű fűtési rendszerekkel folyamatosan gondoskodunk róla, hogy a kutatók ne maradjanak adatok nélkül.
Bizonyára önökkel is előfordult már, hogy valamit nem akartak megtenni, és azt mondták, majd ha piros hó esik. Nos, a jövőben valami mást kell kitalálniuk, mindjárt meglátják, hogy miért.
A szállópor természetesen több nagyvárosunk levegőjében is jelentős koncentrációban fordul elő. Debrecenben az MTA Atommag Kutató Intézetében 1988 óta folyik légköri aeroszol kutatás ionnyaláb analitikai módszerek segítségével. Az ionokat egy 5 millió voltos Van der Graaff generátor gyorsítja fel.
A berendezés tetején, vagy a gyorsító tetején lévő fém elektródát feltöltjük néhány millió voltra, attól függően ki milyen energiát szeretne használni, és a néhány millió volt és a földpotenciál között gyorsítjuk az ionforrásból kilépő pozitív ionokat. Utána ezek az ionok ütköznek a céltárgy atomjaival, és ott különböző kölcsönhatások mennek végbe.
Az ionnyaláb alkalmazások laboratóriumának munkatársai több tudományterület képviselőivel is együttműködnek. Kutatásaik adatokat szolgáltatnak a környezettudományok, az orvostudomány, a biológia, sőt, a kulturális örökség megőrzése érdekében is. Légkörrel kapcsolatos vizsgálataik során Európában is egyedülálló, 1988 óta folyamatos adatbázist hoztak létre, amely tartalmazza a debreceni városi aeroszol koncentrációját és elemösszetételét. Aeroszol részecskék hosszú távú transportjára jó példa a szaharai homok megjelenése Debrecen levegőjében.
Közel 40 fő és nyomelem jelenlétét tudjuk kimutatni a mintánkban. Ezek a nyomelemek pedig olyanok, mintha új lenyomatok lennének, az minta elem összetétele jellemző a kibocsátó forrásra. Ennek a segítségével tudtunk például kimutatni szaharai pol jelenlétét Debrecen város levegőjében.
Az elemeloszlási térképek alapján az is megállapítható, hogy a Szaharából származó alumínium-szilikátok nagy mennyiségű magnéziumot és káliumot tartalmaznak. A számítások szerint a vizsgált minták a Száhel területről származnak, ahol gyakoriak a bokor és erdőtüzek.
Itt láthatóak ezek a röntgenspektrumok, ezek az egyes csúcsok, ezek egy-egy elemhez tartoznak. Tehát látszik, hogy szén, oxigén, cink, kálcium, vagy itt esetleg vas, titánhoz tartozik egy-egy röntgencsúcs, és ha kijelöljük ezt a csúcsot, ilyen szép elemtérképeket tudunk felvenni. És akkor külön az egyes szemcsének az összetételeit meg tudjuk határozni, és természetesen ez a módszer sokkal pontosabb, mint ha összaeroszol tömeget mérnénk egyben.
A szállópor koncentráció óvodákban és iskolákban is jelentősen megnőtt. Az elemzések segítenek azonosítani a szennyezés forrását, így hozzájárulnak az egészségesebb környezet kialakításához.
Környezetvédelmi hatóságok felé segítséget tudunk nyújtani abban, hogy meghatározhassák, hogy honnan származik a szállópor szennyezettség a nagyon szennyezett vagy kevésbé szennyezett napokon. Ugyanis most már szigorú EU-s előírások vannak, például egy évben csak 35-ször lehet meghaladni az egészségügyi határértéket. Ez általában nagyobb városokban az első néhány hónapban megtörténik.
Manapság nagyon divatos a nanorészecskék kutatása. Nemrégiben derült fény arra, hogy ezek az elképesztően aprócska részecskék milyen fontos szerepet játszanak az éghajlat alakításában.
Egyre többen ismerik fel a nanométeres mérettartományba eső részecskék jelentőségét. Salma Imre az ELTE Kémiai Kutatóintézetének docense is elsősorban ezeket veszi célba a város levegőjében.
Több évtizede kutatjuk azokat a kémiai és fizikai folyamatokat, amelyek Budapest levegőjében lezajlanak és aeroszol részecskékhez kapcsolódnak. Az elmúlt 2-3 évben érdeklődésünket a legkisebb aeroszol részecskék keltették föl. Ezeket ultrafinom részecskéknek hívjuk, és a méretük néhány nanométertől 100-150 nanométerig tart. Ezek a részecskék emberi tevékenységből és természetes forrásokból is a levegőbe kerülnek. Hát városban az emberi tevékenység leginkább magas hőmérsékletű égési folyamatok, gépjárművek kipufogóját jelenti, míg a természetes forrást úgy kell elképzelnünk, hogy nyomnyi mennyiségben kerülnek gázok a levegőbe, ezek oxidálódnak a levegőben, és a keletkezett terméknek az illékonysága kisebb, tehát tendenciájuk lesz arra, hogy a homogén gázfázisból új aeroszol részecskék formájában megjelenjenek.
A két szintelen gáz levegőben lezajló kémiai reakciójában keletkező termék kevésbé illékony, mint a kiinduló vegyületek. Ezért a keletkezett molekulák parányi szemcsékké vagy cseppekké állnak össze, tehát új aeroszol részecskék keletkeznek. Ezek mérete a lehető legkisebb, de labor körülmények között gyorsan növekednek, és fehér füst formájában válnak láthatóvá.
A laboratóriumban bemutatott kísérlethez hasonló jelenség játszódik le Budapest levegőjében is. Ahhoz, hogy ezeket a folyamatokat értelmezni tudjuk, nekünk segédmennyiségre is szükségünk van, napsugárzás, relatív páratartalom tartozik a legfontosabbak közé. A folyamatok eredményeképpen aeroszol részecskék kerülnek a levegőbe, és ezeknek a száma nagyon változó. Budapest külső részein, tehát a külvárosban, egy köbcentiméter levegőben néhány ezer részecske található. Hogy ezt a térfogatot jobban el tudjuk képzelni, ezt a fecskendőt egy köbcentiméter színes folyadékkal töltöttem meg. Belvárosban, nagyobb nyílt területeken, mint a mostani, tipikusan 12 ezer részecske található ekkora térfogatban. Forgalmas utcákon, utcákban, utcakanyonokban ez a szám 30 és 40 ezer közé tehető, és nem ritkán meghaladja a 100 ezret. Az alagútban a tipikus érték már 120 ezer, és a legnagyobb érték, amit mértünk, 465 ezer részecske volt.
Az ember légző szervrendszere jól kitalált mechanizmussal rendelkezik a szennyező anyagok eltávolítására. De a legszennyezettebb területeken előforduló mennyiséggel már nem képes elbánni. Bekerülnek a véráramba, és szabadon utaznak a szív és az agy felé. Ezért is fontos alaposabban megismerni ezeket a részecskéket.
Talán emlékeznek rá, hogy 2010 áprilisában Izlandon kitört az Eyjafjalla tűzhányó, amelynek következtében egy hétre leállt egész Európa légi közlekedése. Hogy mi köze lehet egy távoli tűzhányó működésének a repüléshez? Nem sokára megtudjuk.
Április 14-én kezdődött a nagy kitörés. A számítások azt mutatták, hogy Magyarországot valamikor 16-án este felé éri el, tehát bő két napunk volt arra, hogy felkészüljünk a hamuf előfogadására. A meteorológiai szolgálat április 15-től megerősítette repülés meteorológiai szolgálatát. Ez azt jelentette, hogy ettől a naptól kezdve mindig volt egy extra ember, aki csak a vulkáni hamufelhővel foglalkozott. Naponta több alkalommal készítettünk helyzetelemzést, trajektória számításokat végeztünk, és a kapott eredményeket, tapasztalatokat megosztottuk a légiközlekedési hatósággal. A jelentések szólnak arról, hogy hajnalban, amikor a hamufelhő átvonult, illetve elvonult Magyarországról, akkor kicsit más színe volt az égnek. Másrészt úgy tudom, hogy minimális mennyiségben, de sikerült a talajon is kimutatni, hogy egy-két részecske valószínűleg vulkáni hamufelhőből ered, de csapadékmérések, illetve csapadékvíz analízise az nem mutatta ki.
Az izlandi vulkánok nem először törnek borsot Európa lakóinak orra alá. Az egyik legemlékezetesebb a Laki 1783-ban bekövetkezett kitörése volt. Folytó kénes szag terjengett egész Európában. A nyári forróságban a szennyezett levegő sokak halálát okozta. A kitörést követő években pedig erős klimatikus hatás is jelentkezett. Csökkent az átlaghőmérséklet és a csapadék, így visszaestek a terméshozamok, éhínség sújtotta Nyugat-Európát. Mindehhez képest az Eyjafjalla kitörése csak egy apró figyelmeztetés volt a föld belsejéből. Ennek a figyelmeztetésnek nem csak a híre és a légi közlekedéssel kapcsolatos következményei jutottak el Magyarországra. A kitörés utáni napokban Harangi Szabolcs, az ELTE kőzettan geokémiai tanszékének munkatársa eredt a vulkáni hamu nyomába.
Amikor a vulkáni működés megindult Izlandon. Ez egy hétvégi időszak volt, és akkor a hírekben megjelent az, hogy nagyon nagy mértékben megugrott a szennyezőpor mennyisége több nagyvárosban, így Budapesten is. És éppen ezért mi mintákat kértünk, hogy valóban megvizsgáljuk, hogy ebben valóban a vulkáni hamu aludas, vagy valaminek más az oka. És meg is kaptuk a mintákat, és hát meglehetősen nehéz volt ebben megtalálni ezeket a vulkáni hamuszemcséket, mondhatni tűt a szénakazalba.
A begyűjtött mintákat azért is volt nehéz megtalálni, mert a vulkáni hamu mennyisége töredéke volt a városi levegőben lévő szennyezőanyagnak. A szétválogatás scanning elektronmikroszkóppal történt, amely a kémiai összetétel függvényében a szürke legkülönbözőbb árnyalataiban mutatja a részecskéket.
Miután a izlandi vulkáni hamut is ugyanilyen körülmények között vizsgáltuk, így akkor van egy képünk arra, hogy a kémiai összetétel milyen szürkeségi tónusnak felel meg, és akkor azokat a szemcséket keressük, és hogyha ilyet találunk, akkor annak meghatározzuk a kémiai összetételét, kapunk egy spektrumot, amelynek vannak csúcsai, minden csúcs egy-egy elemnek felel meg, és hogyha a megfelelő elemeken, elemhelyeken jelennek meg a csúcsok, és ezt tudjuk, hogy ez az izlandi hamnak megfelelő csúcsok, akkor azt mondjuk, hogy megvan.
Az hamar kiderült, hogy hazánkat is elérte a hamufelhő, de az is hamar bebizonyosodott, hogy egészségügyi kockázatot nem jelentett. Egy vulkánkitörés társadalmi következményei nagyon sok tényezőtől függnek. Döntően a kitörés típusa határozza meg, milyen méretű szemcsék kerülnek a levegőbe. Ettől és az időjárási helyzettől is függ, hogy ezek milyen magasságba és távolságra tudnak eljutni. Ezek a természeti tényezők, de egy ilyen helyzetben legalább ennyit számít a döntéshozók felkészültsége, a kommunikáció az érintett országok között a tudósokkal és a lakossággal. Megakadályozni lehetetlen a vulkánkitöréseket, de az jelentősen csökkentheti a károkat, ha felkészülünk egy ilyen eseményre. Ebből az egy szempontból talán előnyös is lehetett az Eyjafjalla figyelmeztető kitörése.
Azt kell tudni, hogy a vulkánok eddig is működtek, most is működnek, és fognak a jövőbe is. A következő évtizedben biztos lesz ennél nagyobb kitörés, talán éppen Izlandon, a következő évszázadban pedig van egy 20-25% esélye, hogy akár egy olyan nagy kitörés történjen valahol, mint a Tamborának volt, amely tudjuk, hogy milyen globális hatása volt szerte a Földön.
Gondolták volna, hogy ennek a hamufelhőnek hála a becslések szerint a repülőgépekből 200 ezer tonnával kevesebb széndioxid került a légkörbe?
A légkörbe került szennyezőanyagoknak a terjedését, átalakulását, ez számos tényező befolyásolja. Ezek között nagyon sok légköri tényező is van, tehát a meteorológia alapvetően meghatározza ezeknek az anyagoknak a terjedését, higulását, légkörből történő kiülepedését. Ugye egyrészt bizonyos típusú baleseteknél, például az ipari baleseteknél a légkörbe kerülő anyagok ezek a légkörben oxidálódnak, más módon kémiailag átalakulnak, illetve hát a terjedésük, higulásuk során például a csapadék események alkalmával kihullanak, ezáltal változik a koncentrációjuk, a forrástól távolodva általában elmondható, hogy csökken ez a koncentráció, és hát természetesen magának a terjedésnek az irányát és sebességét azt a légköri szélviszonyok befolyásolják. Emellett nagy jelentősége van még a légkör stabilitásának, tehát hogy milyen a hőmérsékleti rétegződése a légkörnek, hiszen ez is meghatározza például azt, hogy a felszíntől számítva milyen magasságra kerülhetnek föl ezek a légszennyező felhők.
Nehogy azt gondolják, hogy ha eltűnne az összes szilárd részecske a levegőből, akkor felhőtlen lenne az örömünk. Az egünk lenne az, és az éppen elég komoly bánatot okozna. A felhők ugyanis nem csak mindennapi időjárásunk fontos meghatározói, hanem jelentős szerepet játszanak éghajlatunk kialakításában és a légkörben lejátszódó kémiai folyamatokban. A felhőcseppek kialakulásához nagyon kicsi aeroszol részecskékre van szükség. A cseppekben lejátszódó kémiai folyamatokkal magyarázható például a savas eső kialakulása. Ezen jelenségek pontosabb megismeréséhez a felhőkön keresztül vezet az utunk. Nézzük meg, mi történik egy felhőben.
A felhőkben lejátszódó folyamatok megismerését elsősorban az időjárási folyamatok kutatása és az előrejelzések pontosítása tette fontossá. Persze nem az a tudomány legfontosabb kérdése, hogy kell-e holnap esernyőt vinni magunkkal. A légkör rendkívül bonyolult és összetett rendszer. A megismert dolgok újabb és újabb kérdéseket vetnek fel. A felhők belsejében lezajló fizikai és kémiai folyamatok még jó pár újdonságot tartogatnak a kutatók számára.
Kevésbé közismert, hogy a felhőben, annak ellenére sokszor azt mondjuk, hogy szennyezett a levegő, mégis az ott lévő vízcseppek azok nagyon tiszták. Tehát a mindennapi gyakorlattól eltérően például a vízcseppek nagyon sokáig folyékony halmazállapotban találhatók, a nagyon kis vízcseppek, a néhány szó 10 mikrométeresek csak mínusz 40 foknál fagynak meg. Tehát nagyon sok vízcseppet látnánk, és ezek a vízcseppek csak úgy fagynának meg, amikor nekünk ütköznek. Látnánk azt, hogy hogy ütköznek egymással a jégkristályok, hogyan alakulnak ki, egyre nagyobb, ahogyan növekednek. Látnánk azt, hogy hogyan fejlődnek hatszögletű struktúrával a jégkristályok. Tehát nagyon sok érdekes dolgot lehet látni, csak hát nagyon erős nagyítóval kéne rendelkeznünk, mert ezek néhányszor 100 mikrométeres skálán történnek, tehát szabad szemmel igazából ezek a folyamatok nem láthatók, de hogyha nagyon-nagyon ki tudnánk nyitani ezeket a részecskéket, akkor sok ilyen érdekes dolgot figyelhetnénk meg.
A számítástechnika gyors fejlődésének köszönhetően a számítógépes modellek fontos eszközeivé váltak az időjárás előrejelzésnek. Mivel a szélsőséges időjárás gyakran kapcsolódik a felhőkhöz, gondoljunk csak például a jégesőre, a rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadékra, vagy éppen a legpusztítóbb légköri képződményre, a tornádóra, a sikeres előrejelzés kulcsa a felhőben lejátszódó fizikai folyamatok pontos ismerete.
A számítástechnika gyors fejlődésének köszönhetően napjainkban már egy mindennapos elvárás az, hogy időjárás előrejelzés céljára használjuk ezeket a modelleket. Olyan méres skálára le tudunk már menni, ahol erőre tudjuk jelezni a nagy mennyiségű csapadék kihullását, a jégesőt, a tornádok kialakulását. Napjainkban nagyon sok kutató foglalkozik azzal, hogy ezeket a modelleket alkalmassá tegyék arra, hogy a levegőben lejátszódó kémiai folyamatokat is modellezni tudjuk. Ez nem egy könnyű feladat, mert nagyon széles skálán, méres skálán és idős skálán kell ezeket a folyamatokat figyelembe venni. Gondoljunk arra, hogy a csapadék vízcseppek kialakulása ilyen 10-100 mikronos skálán történik, míg a levegőnek az áramlása az néhány kilométeres skálán. Mégis úgy gondolom, hogy a rövid időn belül eljutunk oda, hogy az időjárás előrejelzés nem csak arról fog szólni, hogy a elkövetkező néhány napban mennyi csapadék fog hullni adott helyen, mekkora lesz a hőmérséklet, hanem azt is előre tudjuk jelezni, hogy a levegő minősége, tisztasága hogyan fog alakulni.
A levegőburkot, a különböző gázok és gőzök elegyét a Föld gravitációja és mágneses tere tartja a bolygó körül. A magas légkörben lejátszódó jelenségek az időjárásra és a klímára egyaránt hatással vannak. A házi orvosom szerint a tüdőmnek jót tenne egy kis magaslati levegő. Hát nem tudom, hogy egészen pontosan erre gondolta.
Vajon meddig is terjed a Föld? Van-e egyáltalán olyan határozott felület, amin belül az anyag a Földhöz tartozik, azon kívül pedig már nem? A Föld és a világűr határán végzi kutatásait Westergom Viktor, az MTA Széchenyi István Geofizikai Obszervatórium vezetője. Ehhez persze nem kell a légkör felső részében dolgoznia, csak le kell onnan csalogatni néhány fontos adatot.
Ez a berendezés az obszervatórium egyik legfontosabb nagy berendezése. Ez a Föld ionizált felső légkörének a megfigyelésére szolgál. Delta antenna mentén 1 MHz és 20 MHz közötti frekvencia tartományban rádióhullám impulzusokat bocsátunk föl, és ezeknek a visszaverődéséből meg lehet határozni a ionoszféra rétegeinek a magasságát és az elektron sűrűségét. Az ionoszférának ez a Az elektron sűrűség és a rétegeknek a magasság ez változik a napszak függvényében is, és a naptevékenység függvényében is. És ennek ismerete túl a tudományos szempontokon a technika számára is nagyon lényeges.
Az ionoszférán keresztüli rádióhullám terjedés megismerése miatt is fontosak ezek a kutatási eredmények. A semleges légkör és az ionoszféra közötti kölcsönhatásokról is nagyon keveset tudunk.
A legérdekesebb jelenség számunkra, vagy tudományos szempontból az úgynevezett Schumann rezonancia, az a rezonancia, ami az ionoszféra és a Föld felszínek között kialakul ebben a semleges légkörben, ami egy rezonancia jelenség az ionoszféra és a Föld felszínek között. Ugye mind a kettő elektromosan vezető és a köztelévő semleges légkörbe álló hullámok tudnak kialakulni. Hasonlóan, mint ahogy egy hangszer dobozában a hangrezgések. Ezeknek az elektromágneses hullámoknak a forrása a földi zivatar tevékenység. Hát ez a Schumann rezonancia, ez valóban egy globális paraméter, aminek a frekvenciája ennek az üregrezonátornak a geometriájától függ, az amplitúdója pedig nyilvánvalóan a forrásoknak az erősségétől. Az Intézet aeronómiai munkacsoportjának rengeteg érdekes összefüggés sikerült feltárni a globális változások és a Schumann rezonancia jelenségek között.
A változó geomágneses tér időnként veszélyt jelent az űreszközökre. Zavart okozhat a műholdas navigációs rendszerekben. És a geomágneses teret tájékozódásokhoz felhasználó madarak, tengeri élőlények időlegesen elveszthetik tájékozódó képességüket.
Képzeletben menjünk most vissza az időben. Ez a több száz éves fatörzs, olyan, mint egy kalendárium, pontosan rögzíti az idő múlását. Körülbelül ilyen vastag lehetett, amikor a Lánchíd épült, itt tarthatott a fejlődésben, amikor a parlament. Ekkora lehetett, amikor kitört az első világháború, és nagyjából itt tarthatott, amikor én születtem. Ám az évgyűrűk nem csak az évek múlását mutatják. Szakavatott szemek egészen elképesztő dolgokat is ki tudnak olvasni ebből a rétegzett kalendáriumból.
A természetben több olyan struktúra is található, amelyik az időjárás változásai miatt évgyűrűszerűen alakul ki. Ezek alkalmasak lehetnek a közeli vagy a régmúlt légköri eseményeinek vizsgálatára. Demény Attila és az MTA Geokémiai Kutatóintézetének munkatársai előszeretettel vesznek mintát mindenből, amin látszanak az évek.
Az utóbbi évtizedeknek az egyik sikertörténete a cseppkő vizsgálat. Éppen azért, mert nagyon finom felbontással lehet vizsgálni, és egy-egy cseppkő több tízezer évet is átfoghat. Ugyanakkor több tízezer évet látva, ezen belül akár egy-két éves eseményeket is tudunk rögzíteni. Nagyon finoman lehet vizsgálni például a stabilizotóp összetételek tekintetében, szén- és oxigénizotóp összetételeket vizsgálunk a cseppkőből, és ebből például talajaktivitásra lehet következtetni, csapadékmennyiségre lehet következtetni, hőmérsékletváltozásra lehet következtetni, mindezt egy-két éves felbontással. Nagyon érdekes terület a faévgyűrűknek a vizsgálati területe, ez egy mecseki erdei fenyő mag, ugye egy kifúrt mag, itt látható a közepe a fának, és itt az éves felbontású évgyűrűk látható. Ez két szempontból is érdekes, az egyik a klímaváltozási eseményeknek a vizsgálata, a másik a környezetvizsgálatok, például a környezetszennyezéseknek a kimutatása. Ebben az esetben például látunk a mecseki uránbányászathoz kapcsolódó urán szennyezési nyomot. Természetesen nem valami óriási uránszennyezésről van szó, éppen kimutatható, de ez egy jó esettanulmány a későbbiekben a környezetszennyezési vizsgálatoknak a kimutatására.
A földi légkör jelenlegi állapota biológiai eredetű, vagyis létrejöttében a zöld növények alapvető szerepet játszottak. A növények ma is meghatározó tényezői számos kémiai anyag, köztük a szén földi körforgalmának.
A bioszféra megpróbálja megnövekedett szénlekötéssel ellensúlyozni az emberi eredetű kibocsátásokat. Ez azonban csak részben sikerül, Érdekes módon nagyjából annyi a megnövekedése a szénlekötésnek, mint amennyi kibocsátás származik az egyébként az egyensúlyt biztosító erdőknek az írtásából. Évente sajnos körülbelül egy Görögország területével azonos nagyságú erdőterület tűnik el a földről. Ezért aztán nagyon fontos feladatunk, hogy csatlakozunk azokhoz a nemzetközi törekvésekhez, amelyeknek a célja az erdőirtások drasztikus csökkentése. Emellett ugyanakkor a szén lekötésére is oda kell figyelnünk, és például idehaza nekünk nagy lehetőségünk volna további erdőknek az ültetésére, és ezzel tudnánk hozzájárulni ahhoz, hogy a kibocsátások és az elnyelések közötti egyensúly újból helyreálljon.
Akik kicsit is ismerik a növények anyagcseréjét, azok tudják, hogy az erdőknek fontos szerepük van a légköri szén lekötésében. Az erdők nem csak a bennük sétálókat jutalmazzák jó levegővel, jelentőségük, és így az erdőirtás jelentősége globális.
Az erdőgazdálkodásban két nagy lehetőség van arra, hogy a kibocsátások és a lekötések közötti egyensúlyt megpróbáljuk helyreállítani. Az egyik az erdőirtásoknak a csökkentése, mivel az összes emberi eredetű kibocsátásnak az 1/5 származik erdőirtásból, ezért itt rendkívül nagy lehetőségeink vannak. Sokkal nehezebb és több időbe kerül egy másik módszernek az alkalmazása, az erdő telepítés. Ugyanakkor erdők telepítése hatékony és viszonylag olcsó megoldásnak számít. Emellett úgy gondolom, hogy amikor erdőt telepítünk, akkor számos más kedvező hatást is elérhetünk. Többek között a helyi klíma javításáról, a biodiverzitás növeléséről lehet itt szó.
Ha tudni szeretnénk, hogy egészen pontosan mennyi széndioxid kibocsátás esik ránk fejenként, akkor az interneten megtalálható széndioxid kalkulátorok segítséget nyújtanak ebben.
A mérések egyértelműen bizonyítják, hogy a Földön gyors ütemben nő a légköri széndioxid koncentrációja. Lényegesen kisebb mértékben, de kimutathatóan növekedett a földi globális átlaghőmérséklet is. Ezt a mutatót azonban az utóbbi időben sok támadás éri. Meghatározása egyáltalán nem egyszerű, és nem jelzi elég érzékenyen az éghajlatot kialakító folyamatok változásait.
Arra kíváncsiak, hogy milyen idő lesz a jövő héten a Kárpát-medencében, akkor gondolom ugyanazt teszik, amit én. Meghallgatják az előrejelzéseket, vagy megnézik az interneten. De ha azt szeretnék tudni, hogy a klímaváltozás hatására hol, milyen változások fognak történni egy hónap, vagy mondjuk egy év múlva, akkor már sokkal nehezebb dolguk lenne.
A jövőbeli éghajlat megismerésének egyetlen módja a matematikai modellezés. Az előrejelzésben alkalmazott numerikus modellek napjainkban legfeljebb 15 napra tudják kiszámolni a várható időjárást. Minél hosszabb távra és minél kisebb területre szeretnénk a légkör állapotát prognosztizálni, annál nehezebb a feladat. Exponenciálisan növekszik a számítási igény, és nő az előrejelzés bizonytalansága.
Magyarország nem képes arra, hogy egész földre egyfajta szimulációt, előrejelzést hajtson végre. Mi úgynevezett regionális modellezéssel foglalkozunk, ami figyelembe veszi a globális modellek, a globális szimulációk eredményeit, és finomítja egy kisebb területre, például a Kárpát-medencére, például Magyarország terület, és azt próbálja megmondani, hogy a globális hatások milyen mértékben járnak együtt változásokkal a regionális skálán. Mondok egy példát, az egy érdekes adat mondjuk, hogy a globális átlaghőmérséklet hány fokkal fog változni, mondjuk hány fokkal nő. Mondjuk egy fokos hőmérséklet, két fokos globális hőmérséklet változik, és egyetlen egy adat egész földre vonatkozóan. Ez semmit sem mond arra, hogy Magyarországon a Kárpát-medencében milyen változás lesz. Tehát mi azt szeretnénk pontosítani, hogy ez a változás mit jelent Magyarországon nézve. Ennél nagyobb változás várható, kisebb változás várható? De a hőmérséklet csak egy példa, és az a legegyszerűbb példa, mert a csapadéka sokkal bonyolultabb például. Tehát van egy globális kép, és mi ezt finomítjuk olyan modellekkel, amik már regionális skálán dolgoznak, és pontosabban írják le például a felszíni folyamatokat, pontosabban írják le mondjuk Magyarország domborzatát, pontosabban írják le az északi középhegységet például, a Balaton jobban megjelenik benne, tehát pontosítjuk azokat a szimulációkat, előrejelzéseket, amelyeket globális modellek adnak, és ez alapján mondunk valamit a Kárpát-medence vagy Magyarország térségére.
A mai globális klímamodellek alkalmasak arra, hogy reprodukálják az utóbbi 100 év klímáját, de nem képesek előrejelezni a jégmintákból megismert sok százezer éves hűlés-melegedés periódusokat. Ehhez sokkal alaposabban fel kell tárni a természetben zajló folyamatokat, a vízgőz szerepét, az óceáni cirkulációt, a légkörben zajló kémiai reakciókat, a szférák közti kölcsönhatásokat.
Amit látunk, röviden Magyarország területén hőmérséklet növekedése várható, átlag hőmérséklet hangsúlyozottan. A csapadék tekintetében sokkal nehezebb az ábra, ugye ez egy bonyolultabb folyamat, bonyolultabb modellezési feladat. Ugye azt látjuk, hogy a csapadék összegét tekintve nem várható érdemi változást, az éves csapadék összeg, hogy az éves átlagban mennyi csapadék hull le, de az eloszlását tekintve változás van. Abban egyetértenek a modellek, hogy nyáron csapadék csökkenés várható, tehát ezt egy viszonylag nagyobb bizonyossággal lehet mondani. Abban viszont már jobban eltérnek, hogy télen mi az, ami tapasztalható lesz. De ami inkább meglepő az, hogy, hogy ennek a szélsőségesebb csapadékjelenség inkább az őszi-téli időszakra látszanak kibontakozni, és nem a nyárira, pedig mindenki azt gondolja, hogy nyáron nagy zivatarok száma növekszik, és mindenki akkor beszél az éghajlatváltozásról, amikor egy-egy ilyen óriási zivatar hullik le.
Kárpát-medence éghajlatának, klímaváltozásainak a komplex, interdisziplináris vizsgálatából az a kép rajzolódik most már ki, hogy az utóbbi 10 000 évben maximálisan 1-2 fokos hőmérséklet ingadozás zajlott le, ezen belül az utóbbi 5 000 évben a hőmérséklet ingadozás nem haladta meg a 0,5 fokot. Ehhez azonban olyan csapadékváltozás is társult, ami csapadék mennyiségváltozás, ami társadalmi változásokat indukált. Ezt a társadalmi változást, ezt látjuk például a régészeti anyagból, a részkori, bronzkori anyagokból, illetőleg a történeti forrásokból is látjuk ezeket a társadalmi változásokat, és ezeket most már ezekkel a természettudományos adatokkal tudjuk társítani konkrét hőmérséklet és csapadékmennyiség változásokhoz. Ennek az ismerete nagyon fontos annak a megállapításához, hogy a Kárpát-medence a jövőben hogyan fog viselkedni egy várható felmelegedés esetében, hogyan fog viselkedni egy maximum 1-2 fokos felmelegedés, illetőleg hogyan fog viselkedni egy 5 fokot meghaladó hőmérséklet emelkedés esetén, a csapadék mennyiség hogyan változik abszolút értékben, tehát teljes éves csapadék mennyiség tekintetében, illetőleg a szezonális változás hogyan alakul, a téli és a nyári csapadék mennyiség változása hogyan zajlik le.
Mindezen tények és kutatások ismeretében egy dolog egészen biztosan kijelenthető. Ha rövid időn belül nem változtatunk pazarló életformánkon, akkor, és nem csupán a légköri változások miatt, gyermekeink és unokáink alig ha élvezhetik a modern társadalom nyújtotta kényelmes életforma előnyeit.
A jövő generációk, sőt, a mi magunk érdekében is minél hamarabb meg kell találnunk, hogyan tud az emberiség környezetével újra harmóniában élni. Ennek egyik eszköze a tudományos megismerés, és ennek érdekében folynak a bemutatott kutatások. Ma már sok mindent tudunk a Föld légkörrendszer működéséről és változásairól, amikről néhány évtizeddel ezelőtt még elképzelésünk sem lehetett. Még rengeteg alapkutatást igénylő kérdés vár megválaszolásra, de a Föld légkörrendszer működését soha nem fogjuk tudni hosszú távon megbízhatóan előrejelezni. Annál is kevésbé, mert a kiszámíthatatlan emberi tényező többé már nem hagyható figyelmen kívül. A Minden Tudás Egyetemek 2002-ben a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Telekom közös vállalkozásaként jött létre. A nagy sikerű sorozat folytatását az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Alap támogatása tette lehetővé. A műsor szakmai partnerei Origo ZRT, Magyar Televízió, Duna Televízió, Magyar Rádió.